Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 21. Zsoltárunkat énekeljük, de először hallgassuk meg az énekkarunk előadásába, addig foglaljatok helyet. Hallgassuk meg ezt a szép Zsoltárt. Az első két versével fogják elénekelni. Kérlek benneteket, hogy nézzétek a Zsoltáros könyvben. Hát, ha szépen tudjuk követni, és egy kicsit a fülünkbe mászik a dallama. Köszönjük szépen! A 229. énekünket énekeljük, folytatva Isten tiszteletünket. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. A 229. énekünket mind három versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 14. Zsoltárból, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak. Egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják. Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegények tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Bár csak eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait. Jákob örül majd, és vigadozik Izrael. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is összegyűjtöttél minket, hogy imádhassunk téged, és meghallhassuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és áldj meg minket személyes, hozzánk szóló tanításoddal. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk most téged, mint aki harcolsz és győzöl. Köszönjük néked, hogy harcoltál a bűnösök üdvösségéért, amikor elküldted szent fiadat Jézust. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusunk, te győztél a Golgota keresztjén, és aztán a halál fölött is feltámadásodnál. Köszönjük néked, hogy győztes úrként mentél a mennybe, és ülsz az Atya Istennek jobbján. Köszönjük Istenünk, hogy magasztalhatunk téged, hogy nem ellenünk harcolsz, hanem értünk harcolsz fiad által, és aztán lelked által is, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen, küldöd a te szent lelkedet, ígédet, hogy általa legyőzd bennünket is, és meghódítsd magadnak a szívünket, az életünket, és hisszük, Urunk, hogy te győzni fogsz fölöttünk is. Legyőzöd minden választottadat, és akkor jön el a vég, amikor mindenki, akit az üdvösségre rendeltél, megváltott, újjászületett ember lesz. Köszönjük néked azt, hogy a világ végén is megmutatod a te győzelmes voltodat, Istenünk. És köszönjük néked, hogy a sátánt és seregeit és hozzátartozóit elkárhoztatod igazságos ítélettel, de fiat híveit ő érette, a te új egedre és új földredre telepíted, hogy ott legyenek veled örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy végül hangozni fog majd a megváltottak és üdvözültek hálaadó éneke és magasztaló éneke, melyben téged dicsőítünk majd, győzelmes Istenünk. Kérünk téged, hogy ilyen győzelmes úrként jelenj meg előttünk, és segíts, hogy minnyáján leborulhassunk előtted, és imádhassunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, dicsőséges Urunk. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy áldj meg minket, így kérhetünk, hogy dicsőítsd meg magad most köztünk, a gyerekeink, a fiatalok között, és mindazok között, a testvéreink között, akik az országban vagy a világon bárhol összejönnek ma, hogy téged imádjanak és tiszteljenek. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. énekünket, 173. dicséretünket, ami így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét zsidókhoz írt levél 11. részéből hallgassátok meg, a 11. rész 6. verséből, ahol ezt olvassuk. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, előző Isten tiszteleteinken az igaz vagy üdvözítő hit utánzatairól beszéltünk, melyek voltak éppen nem méltók a hit elnevezésre. Láttuk a magunk választotta hitet, a történelmi halott hitet, a mulandó hitet és az élmény hitet. Ma áttérnénk az üdvözítő hitnek, igaz hitnek a vizsgálatára, ám de talán egy különösnek ható, de hasznos módszerrel közelítjük meg az igaz vagy üdvözítő hitet, nevezetesen úgy, hogy megvizsgáljuk a hitetlenségnek a lényegét. Sokkal jobban megérthetjük az igaz hitnek, az üdvözítő hitnek a lényegét, ha előbb igyekszünk megérteni éles ellentétének, a hitetlenségnek a lényegét. Kezdjük el onnan, hogy a hitetlenség lakhelye az emberi szív. A hitetlenség lakhelye az emberi szív. Abban a multifunkcionális irányító központban, ahonnan az ember irányítja magát, illetve a maga életét. A szívben van az ember esze, érzelmei, akarata, személyisége, központja, énje. Ősszüleink hitetlenné lettek, hogy a Biblia elénk adja ezt, és ezt örökítették tovább, és mindenki ezt kapja örökségként. Vagyis a bűneset óta kivétel nélkül minden egyes ember szíve hitetlennek születik, testvérek. Hitetlennek születik. Ezt az az igazság, hogy magunktól nem tudjuk meglátni, ám de a szívek vizsgálója, aki maga az Úr, a Bibliában, a Biblia által föltárja előttünk ezt. A hitetlenség ezek szerint nem olyas valami, amit, hogy így mondjam, a földi életünk során megtanulunk, vagy ami valahogyan valakitől ránk ragad. Ez nem is olyasmi, amit magunk meg tudnánk esetleg magunkban változtatni. Egyszerűen ehhez nincs hozzáférésünk, mert ez a szívünknek, a természetünknek, a lelkünknek a legalapvetőbb jellemzője, testvéreim. Hitetlennek születünk. Hitetlennek születünk. Hitetlenné nem leszünk, hanem születünk. Mégpedig kivétel nélkül mindnyájan ilyenneknek születünk, testvérek. Senki nem születik hívőnek. Senki az égvilág. Én se, ti se, senki. A gyerekeink se. Nincs olyan valaki hívőnek születik. Mindenki hitetlennek születik. Ez a hitetlenség nem olyan valami, amit az ember egyszerűen túlléphet, amikor úgy gondolja, hogy most akkor eddig hitetlen voltam, de mostantól hívő leszek. Ez nem olyan valami, amit úgy leveszünk, mint egy piszkos ruhát, és aztán fölvegyünk egy másikat. Ennél sokkal súlyosabb dolog, testvérem, egy olyan örökség, ami eleve hozzátartozik a lényünkhöz. Belénk van ivódva, belénk van vésődve. Egyszerűen ez benne van a vérünkben, a hitetlenség. Egy olyan dolog, amit ha bűnök között elhelyezünk, akkor igazából azt kell mondunk, a legsúlyosabb bűn. A legmaradandóbb bűn. Mert vannak bizonyos bűnök, amiket az ember már az idő előre haladtával nem kíván, vagy nem követel. De a hitetlenség az nem ilyen. Az a halálos ágyunkon is ott van bennünk, ott lehet bennünk. A bölcsőtől a koporsóig elkísér. Egyszerűen elhagyhatatlan. Tehát ez a hitetlenség, ez a lényünknek valahol az alépítménye, ez a fundamentumához tartozik, testvérek. A szívünkben lakik. És nem tudunk rajta változtatni. nincs emberi erő, aki változtatni tudna rajta. Egyedül majd látni fogjuk, Isten tud rajta változtatni. Egyes egyedül ő. Az ember nem. Nincs hozzáférésünk. Mint amikor én be akarok lépni valami titkos adatbázisba, és letiltja előttem a gép, hogy oda nem mehetsz be. A hitetlenség köz nincs hozzáférésünk. Le van tiltva ez a szívünkbe, egyszerűen. Tudom, hogy mást mondok, mint amit sokan hisznek, vagy amit sokan lehet hallani a világba, de mégis így van. Fogadjátok most el nekem. A hitetlenség a szívünkben lakik. Második pontban hadd szóljak néhány gondolatot arról, hogy mennyire észrevétlen a hitetlenség. Ez talán az egyik legijesztőbb jellegzetessége ennek a vonásunknak. Megpróbál a végtelenségig elbújni, elrejtőzni. Mint ahogy Ádám és Éva elrejtőzött az Úr elől, amikor elkövették a bűnt. Elbújtak, nehogy megtalálja őket az Úr. A hitetlenség is elbújik. Nehogy megtaláljuk őt. Nehogy rátaláljunk valahol. Persze vannak, akik nyíltan bevállalják ezt a dolgot, és nyíltan ateisták. Tehát ők kimondják, ők fölismerik valahogy azért magukba ezt a dolgot, hogy ők hitetlenek, és ők azok is akarnak lenni. Ők nem akarnak Istennel foglalkozni, semmilyen Istennel, semmilyen vallással, semmilyen felekezettel. Ők nem. Ők hitetlenek akarnak lenni. És ezt vállalják nyíltan. De sok embertestvérek, és azt kell mondjuk, a társadalom legnagyobb része Magyarországon is, és akár Európában is, nem vállalja be ilyen nyíltan az ateizmus. Csak egészen kis réteg a társadalomnak, aki azt veri vállalni, hogy ő ateista, ő Isten nem. A többség az egyáltalán nem mondja ezt, a többség azt hiszi magáról, hogy ő Isten hívő, ő hisz az Istenbe. Na most nagyon furcsa dolog, hogy ezek az embereknek a nagy része is ugyanúgy hitetlen, mint azok, akik nyíltan bevállalják, csak nem látják. Mert valamiféle hitformát mégiscsak gyakorolnak. És az a furcsa és nagyon különös dolog történik, hogy a felsorolt, az előző istentiszteleteiken felsorolt hamis hitformák mögé rejtőzik el a hitetlenség. Hát ez a bokor, amivel elbújik a hitetlenség. Történelmi hitem van. Én hiszem, ami a Bibliában van. Én összeollóztam magamnak egy hitet, ez a patchwork hit, ez nekem megvan, én így hiszek. Én nekem van egy ideig való hitem, tehát én valahogy most hiszek éppen Istenbe, Bibliába. Valahogy úgy azért valamennyire hiszek. Vagy én nekem vannak ilyen vallásos élményeim, érzéseim, amikor az istenséget közel érzem magamhoz, amikor úgy gondolom, hogy megérintett az örökkévaló. Én hívő vagyok. Igazából, testvérek, láttuk, hogy ezek a hitformák nem felelnek meg a bibliai kritériumoknak, ezek hamis hitek. És nagyon döbbenetes, hogy a hitetlenség pontosan ezek mögé rejtőzik el. Sőt, testvérek, van egy olyan álcázott formája a hitetlenségnek, amit talán a legnehezebb fölismerni. Ez az, amikor valaki azt mondja, hogy én elfogadtam Jézust megváltónak. Vannak emberek, akik ezt mondják, én elfogadtam Jézust megváltónak. Ott a sportcsarnokban nagy evangelizáció, föltettem a kezemet, én elfogadtam Jézust a megváltónak. Én lementem oda a Billy Grahamnek a színe elé, és, vagy most jön a Franklin Graham, majd oda is le lehet majd menni. És én elfogadtam Jézust megváltónak. És az a probléma, hogy nagyon sokszor ezek az emberek úgy élnek, mintha nem is lettek volna igazán megtért emberek, de magukról azt mondják, hogy ők megtért, hívő emberek, ők Jézust megváltójuknak fogadták el. És mégis hitetlenül élnek. Hát ez meg hogy lehet? Testvérek, ez az egyik legdurvább, legveszélyesebb álcája, álruhája, bokra a hitetlenségnek, amikor valaki azt mondja, elfogadta Jézust megváltójának, és közben úgy él, mint a hitetlenek. Hát ez... De van ilyen, sajnos van ilyen. Az ilyen embereknek hiába mondja az ember az igét, az ige ezt mondja, az ige azt mondja, nem érdekli őket, lepereg róluk. Ezek az emberek továbbra is a maguk uraiként élik az életüket, mert Jézus lehet, hogy megváltójuknak elfogadták, de uruknak nem. És csak arra kell nekik Jézus, hogy megnyugodtassák önmagukat afelől, hogy ő nekik nem kell a kárhozatba menni a bűneik miatt. Mert miért? Mert hát Jézust elfogadtam megváltómnak. Nekem már nem kell félni a pokoltól. Jézust arra használom, hogy megnyugtassam magamat. Olyan nekem, mint egy algopirin, fáj a fejem, beveszem. Félek a kározattól, hát Jézust elfogadom megváltómnak. De ugyanúgy élek tovább, mintha nem tettem volna meg. Mintha továbbra is egy istentelen ember lennék. A hétköznap életemben semmi beleszólása nincs Jézusnak, de elfogadtam megváltómnak. Ez, testvérek, hitetlenség. Egy különös csalafinta formája a hitetlenség. Elrejtőzik, ugye ott tartunk, hogy elrejtőzik, elbújik. Különösebb helyekre bújik el a hitetlenség, ami a szívünkben lakik. És egyszerűen, testvérek, úgy vagyunk vele, hogy hiába vizsgáljuk magunkat sok esetben, egyszerűen nem látjuk meg. Mint amikor este kimegyünk az udvarra, vagy az utcára sétálni, és fölnézünk az égre, és nézzük, hát ma nem olyan nagyon csillagos az ég, mert csak egy pár csillagot látunk, ugye? És aztán a kezünkbe veszünk valami kis ócska távcsövet, és fölnézünk ugyanarra az égre, hoppá! Van itt még egy pár ezer, pár millió csillag, ugye? Csak nem látjuk, a szabad szeme nem lehet látni. Ugyanúgy van az ember a kis vízcsöppekkel is, tudjátok, hogy ránézünk egy vízcsöpre, nem látunk benne semmit. De ha betesszük egy kis mikroszkóp alá, és úgy nézzük, mindjárt meglátunk benne egy-két dolgot. Az ember nézi a szívét, nem látja benne a hitetlenséget. Ám de, hogyha az Isten igéjének, testvérek, a távcsövén vagy mikroszkópján keresztül nézzük a szívünket, akkor hirtelen egyszer csak föltárulhat előttünk, hogy hoppá, ez benne is, benne lakik a mi szívünkbe. És ez a fránya hitetlenség, ez elbújik sokszor a vallásosság mögé. Sőt, elbújhat a, úgymond egyféle megtérés mögé, egyféle Jézust elfogadom megváltómnak magatartás mögé is. Hogy elbújjon, elrejtőzzön, és ne lássuk meg. Amíg nem látjuk, nem fogunk tőle szabadulni akarni. Nem akarunk tőle szabadulni. Amíg nem látjuk ezt, testvérek, addig teljesen békén ücsörgünk. Mint hogy semmi probléma nem lenne velünk. A sátán is teljesen békén hagy bennünket, mert tudja, hogy az övéi vagyunk, és ha meghalunk, el fogunk kározni, a pokolba fogunk jutni. Ahonnan nincs kiút, nincs visszaút. Marad az örök boldogtalanság nekünk. Hát csak higgyük azt, hogy hiszünk. Hát ha mi be akarjuk vállalni, vállaljuk be, hogy hitetlenek vagyunk. De nem akarjuk, akkor vallásoskodjunk. Sőt, térjünk meg Jézust, fogadjuk el, megváltunknak, még azt is megengedi, mert tudja, hogy úgyis az övé maradunk. Csak ne lássuk meg a szívünknek ezt a romlottságát, amivel megszülettünk, a gyökerünkbe rejtőző hitetlenséget. És ne akarjunk ettől szabadulni, és ettől eltávozni. És ne akarjunk igazán hinni. Hadd térjek itt át a harmadik pontunkra, a hitetlenségnek most már a meghatározására, testvérek. Látjuk, hogy a szívben lakik a Biblia szerint. Látjuk azt is, hogy elbújik, piszkosul el tud bújni. Hogyan tudjuk definiálni, meghatározni, mi adja tulajdonképpen a hitetlenség? Nos, testvérek, a hitetlenség az Istennek a szívbeli elutasítása. A Biblia Istenének, a Szent Háromság Istennek a szívbeli mély elutasítása, ádáz elutasítása, határozott elutasítása. Az ember esze, érzelmei, akarata, ahogy mondtam, ellenszegül Istennek. Ha látni fogjuk, a hit meghajol Isten előtt. Lehet, hogy valaki úgy szegül ellen Istennek, hogy ateista honlapokra írogat, aztán ott köpköd az Istenre, meg az egyházra, meg Jézusra, meg Bibliára, meg mindenre. De lehet, hogy, ahogy láttuk, nagyon vallásosan szegül ellene Istennek. Elmegy a templomba, ül, énekel, prédikálhat is. Sok mindent csinál, elfogadja Jézus, sok mindent csinálhat, de mégis ott van az ellenszegülés az ember szívébe. Aztán lehetne úgy is mondani, hogy az Istennel szembe való lázadás a hitetlenség. Egy mély, bent a lelkünk, személyiségünk mélyén fekvő lázadás az Úr ellen, az Isten ellen. A hit a szívnek a szelíd meghódolása Isten előtt. A hitetlenség az a lázadás az Isten ellen. Nyílt vagy leplezett, durvábban vagy toleránsabban elővezetett elzárkózás az Isten elől, míg a hit az a megnyílás Isten előtt. A hitetlenség, testvérek, elfordulás az Istentől. A hit az odafordulás az Istenhez. A hitetlenség, testvérek, ez a bűn voltaképpen a legsúlyosabb bűn, ahogy az elején már mondtam nektek. Ez az Istennel szemben való állásfoglalás, eltökélt állásfoglalása az embernek. Ahogy mondtam az elején, ez velünk született, de testvérek, nagyon különös dolog az, hogy ezzel együtt sem mondhatja senki, hogy én nem tehetek róla, hogy hitetlen vagyok. Mert nagyon furcsa dolog, hogy velünk születik, de nem mondhatjuk, hogy hitetlenségünkről nem tehetünk, nem mondhatjuk, hogy ilyennek születtem, hát akkor ilyen vagyok, hát akkor így fogadjon el az Isten, nem vagyok felelős ezért. Hát valóban így szólhatnánk, ha mi erre a velünk született romlottságunkra nem építenénk. De sajnos építünk rá, nagyon is tudatosan és nagyon is szándékosan. Ragaszkodunk ehhez a dologhoz, testvérek, és a született hitetlenségünket szándékosan és akarva gyakoroljuk is. Hozzáadjuk magunkat ehhez a bennünk lévő romlottsághoz. Ehhez az Isten elleni lázadáshoz, Istentől való elforduláshoz, tőle való elzárkózáshoz. Ami még akkor is ott van bennünk, ha itt ülünk a templomba, vagy itt állunk a szószéken, testvérek. Még akkor is bennünk lehet, még akkor is, hogyha Jézust megváltónak valljuk, még akkor is bennünk él. Szokták mondani nekem, hogy én, mit tudom, én ilyen jegybe, meg olyan jegybe születtem, és akkor rákba születtem, én meg oroszlánba születtem, meg nem tudom, mibe születtem. Nem, testvérek, nem csillagképek jegyeibe születtünk, mi a hitetlenségnek a jegyébe születtünk, mindnyájan. Nem oroszlán, meg nem csillagok határozzák meg a mi életünket. A mi életünket ez a bennünk élő hitetlenség határozza meg. Ez az Istennel való kemény szembeállásunk, ami még vallásos formát is ölthet. Vagy kegyes formát is ölthet. Így definiálnám tehát egyszerűen még egyszer a hitetlenséget, hogy ez az Istennel való szembenállás. Egy megrögzött, egy kemény, egy ádáz szembefordulás az Isten, egy ádáz elzárkózás tőle, mint amikor jöttek a zsidók, és Jerikót akarták volna ugye ostromolni, és akkor olvassuk a Bibliában, hogy a nagy város el és bezárkózott a zsidók elől, mert nyilván nem akarták őket beereszteni. És akkor keringtek körülötte, míg egyszer csak leomlottak a falak, ugye Isten hatalmából. Így vagyunk mi is, testvérek, hogy egyszer Isten jön, és a seregeivel körüljár minket, és mi elzárkózunk, bezárkózunk. Nem nyitjuk meg a kapukat, nem adjuk meg magunkat. Még ha látszólag úgy is csinálunk, mintha megadtuk volna. Ott van a szívünk mélyén, testvérek, ez az ádáz, kemény romlottságunk. Lehetne mondanunk, hogy ez az eredendő romlottság, vagy eredendő bűnnek is szokták nevezni. Ez az eredendő romlottság, amivel születünk. Más néven a hitetlenség. Van, akik azt mondják, testvérek, hogy az okkultizmus a legnagyobb bűn a világon. Ezek a spiritizmus, meg jóslások, meg varázslások, meg ezek a dolgok. Nem azt, testvérek, felejtsük el ezt. Ez egy tévtanítás, aki ezt mondja. Nem ez a legnagyobb bűn. A legnagyobb bűn a hitetlenség. A hitetlenség, testvérek. Ha már súlyozni akarunk a bűnök között. Ez az, ami velünk született. Aki azt mondja, az okkultizmus eltereli a figyelmünket a legnagyobb bűnről, amire igazán föl kellene lázadnunk, amire igazán ki kellene lépni magunkból. Nem az okkultizmus, hagyjuk az okkultizmust. A hitetlenség a probléma. Ha ez megoldódik, majd az okkultizmus is megoldódik. Nézzük, testvérek, a kicsit tovább lépve a hitetlenségnek a következményeit. Milyen következményei vannak a hitetlenségnek? Egy ilyen láncreakciót indít el a hitetlenség az emberbe, testvérek. A hitetlenségnek az első, hogy így mondjam, mozdulása az embernek az a meggyőződése, hogy ő volt a kép az Isten. Hát ezt persze nem így mondjuk, hanem valahogy máshogy igyekszünk ilyen szalonképesebben megfogalmazni, de végig is erről van szó. Én vagyok az Isten. Az ember önistenítő lény, személy. És nem úgy általában az embert isteníti, hanem saját magát, mint embert isteníti meg az ember. Én vagyok az Isten. Na, mit mondott a sátán? Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát olyan vagyok, mint az Isten, gondolja az ember. Én vagyok az Isten. Az ember, amikor Istent elvetette, ugye, elutasította, azaz hitetlenné lett, a következő pillanatban az önmaga szemébe Istenné vált. Mondom, az hitetlenség az Isten elutasítása, és ebből ered az rögtön, hogy az ember elkezdi magát isteníteni. Nem Isten az Isten, hanem én. Önközpontúvá válunk, hogy így mondjam, azok is vagyunk. Egoisták, így szoktuk kifejezni. Ez az embernek az önistenítése. Egoista vagyok. Önimádó vagyok. Önimádó vagyok. Én vagyok magam számára a legfontosabb, az elsődleges szempont. Önhitt vagyok. Önhitt ember. Elbizakodott, ugye? Magabízó. Öndicsőítő. Azt magamat is dicsérgetem állandóan mindenféle módszerekkel, de el is akarom érni, hogy állandóan engem dicsérjenek az emberek. Ne Isten dicsérjék engem, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok. Lássák meg! Kicsikarom tőlük a dicsőítést. És öntörvényű vagyok. Mert nekem ne szóljon bele Isten a dolgaimba, meg az Isten törvény, meg egyház, meg nem tudom én kicsoda. Mert én majd megmondom, hogy hogy kell élni. Én a saját törvényeim szerint élek. Én csinálom az én kis kőtábláimat, és arra rávésem az én kis törvényeimet. Testvérek, az ilyen ember a maga isteneként éli az életét. Egyszerűen, ha nem kapja meg például az imádatot, amire szerinte rászorult, vagy a dicsőítést, amire rászolgált, akkor például követelőzni kezd. Addig nem nyugszik, míg ki nem vívja magának. Míg el nem ismerik a családja, a feleség, a gyerekei, nem tudom kicsoda. Ha meg nem teszik, meg mélységesen megsértődik. Bezárkózik, elzárkózik mindenki, megsértődik. Ki vagyok én, hogy így bánjanak velem? Hú. Gőgös az ember, aztán az eredményeire. Figyeljétek meg! Meg elérünk valamit rögtön. Hú, feszítünk, mint a nem tudom, kicsodák lennénk. Még ha akármilyen kis eredményt érünk is el, rögtön kihúzzuk magunkat, és nagy büszkén tekingetünk körül a világba. Ha meg nem sikerül valami, akkor meg úgy elkeseredünk, hogy alig lehet minket felmosni. Mert az önérzetünk az ugye mostan sérült. Nos, ez testvérek az embernek a első lépése, mihelyst hitetlenné válik, vagy hitetlen, hogy azonnal elkezd a maga isteneként funkcionálni, hogy így mondjam. A maga isteneként funkcionál. Láttuk azt, hogy az ilyen ember testvérek még az Istenhez is, vagy akár Jézushoz is azért fordul, hogy a maga céljaira használja föl. Ügyeljétek meg! Azt hallottam a Bibliában, hogy aki hisz Jézusban, nem fog elkárhozni. Hát én nem akarok elkárhozni, a magam érdekébe hiszek Jézusban, mint az üdvözítőmbe. Igazából nem ő érdeke, én magam érdeklem, én sorsom, az én örökkévaló sorsom, az érdeke, nem ő érdekel. Hát ha ez a ára, akkor megteszem, de hát igazán nem fontos nekem Jézus. Nem ő miatt a hiszek benne, hanem saját magam miatt. És utána megpróbálom Jézussal, hogy így mondjam, megint a saját magam akaratát végrehajtatni. Uram, akkor csináld ezt, akkor csináld azt, mint egy kis bábul ennek, akit rángathatok jobbra-balra, hogy úgy ugráljon, hogy én akarom. Aztán megsértődik, ha ő se úgy ugrál. Most testvérek, ugyanezt csinálja az ember, más embertípus nem a Jézust akarja, vagy a vallást akarja ilyen módon felhasználni a maga céljaira, hanem az okkultizmust, ha már erről beszéltem. Az okkultizmusban nem az a lényeg, hogy valaki a sátánhoz, vagy nem tudom én mihez fordul, vagy démonokhoz, vagy ilyenek, hanem azt testvérek, hogy az ember ott is a saját maga céljára akarja ezeket is felhasználni. Nem csak az isteni erőket, hogy így mondjam, vagy Istent, hanem a sátán, meg a sátáni erőket is, a magam céljára. Mint Simon mágus, ugye? Az is akarta a sötét erőket is a maga dicsőségére használni, aztán utána az isteni erőket is. Adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy én is rávetem valakire a kezemet, és akkor ő is, ha vegye a Szent Lelket. Hát én hadd legyek nagy. Mindig ezt akarja az ember, testvérek. Az okkultizmusban van a mágia, ugye a varázslás, a valóság megváltoztatásának a képességét ígéri. Hát odafordulok hozzá, hogy hát, ha meg tudom változtatni az életemet, vagy mások életét tudom befolyásolni. És ezáltal én leszek nagy. Én leszek. A okkultizmusnak egy másik ága a jóslás, ugye. Ott is az ember rendkívüli ismeretekre tehet szert, azt ígéri a jóslás. Hát oda megyek. Miért? Hogy én egy nagyszerű ember legyek, aki sokkal többet tud, mint mások. Testvérek, az ember ilyen, hogy a hitetlensége miatt fordul esetleg Istenhez is, és akarja maga céljaira használni. De ha tetszik, akkor fordul a sátához. Azt is csak a saját céljaira akarja használni. A sátához forduló emberek, vagy a sátáni praktikákat üző emberek nem sátánimádók, azok önimádók. Önimádók, testvérek. Önimádók. Nagyon különös dolog ez az egész, hogy a hitetlenség, testvérek, mindjárt ebbe jön, hogy az ember elkezdi magát isteníteni. Aztán egy másik következményét is hadd mondjam, Elleneszegül Isten igéjének. Elleneszegül Isten igéjének. Ebbe konkretizálódik egészen világosan az embernek a hitetlenség, hogy elleneszegül Isten szavának, a Bibliának. Isten mond valamit, de az lepereg rólam. Lepereg rólam. Lehet, hogy nem úgy mondok neki ellent, hogy nyíltan azt mondom, hogy ezt én nem hiszem el, meg nem fogadom el. De lepereg rólam, mégis lepereg rólam. Lepergetem magamról. Lehet, hogy azt mondom közben, hogy nekem ez fontos, de mégis lepergetem magamról. Most testvérek, nagyon döbbenetes dolog ez, hogy az Isten azokat az embereket, akik őt elvetették, mindig hát megkereste, és szólt nekik, és így például a zsidókkal is. Akik, mikor Istent elvetették, és magukat kezdték isteníteni, hogy így mondjam, az Isten megkereste őket, és mondta nekik, hogy miért vetettetek el engem? Hát honnan tudod, hogy elvetettünk? Onnan, hogy nem tartjátok meg a törvényeimet. Amit leírtam nektek, amit odaadtam nektek írásba, amit elmondattam neked szóba, a prófétáim által, ti azt egyszerűen levakarjátok magatokról, elengeditek a fületek mellett. Persze, persze, mentek tovább a magatok útján. És testvérek, ez a hitetlenség mindig ilyen, az nem feltétlenül abba nyilvánul meg, hogy az ember azt mondja, hogy nincs Isten, hanem lehet, hogy meg is hallgatja az Istennek a szavát, a Bibliát, csak éppen elengedi a füle mellett. Nem veszi halálosan komolyan az ígét az ember. Szól hozzá az Úr, de az Isten ígéit nem követi. Ádám és Éva ugyanezt csinálták. Ők nem mondták, hogy nincs Isten, nincs Isten. Ne, dehogy mondták. Tudták ők, hogy van Isten, de amit Isten mondott, azt elutasították. Nem vették komolyan. Ez a hitetlenségnek a konkretizálódása, testvérek, a konkrét élethelyzetekben, szituációkban, mi esetünkben is. Nem mondjuk mi, hogy Isten nincs, meg Jézus nincs, meg nem. Dehogy nem. Csak éppen a szavát nem veszük komolyan. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy a Biblia az egy nagyon érdekes kultúrtörténeti emlék. Lehet azt mondjuk, hogy nagyon sok tanulságos dolog van benne, de mégis lepergetjük magunkról, és mégse hiszünk, se a törvény nem hiszük el, mint a Bibliának az egyik legfontosabb üzenetét, az Isten törvényét, a kőtáblákat. Nem látjuk se az elsőt, se a másikat, vagy ha látjuk is, ugyanúgy, mint Mózes földhöz vágja, mi is földhöz vágjuk. Mi nem a szerint élünk, mi a saját törvényeink szerint élünk. És a Bibliának a másik központi üzenetét, az evangéliumot se vesszük komolyan. Halljuk, hogy Jézus az üdvözítő, és halljuk, hogy hívnak, hogy higgyünk benne, és bízzuk rá magunkat, mint megváltóra és Úrra. És mi azt mondjuk, persze, jó. Ezt megyünk tovább, mintha mi se történt volna. Ezt is elengedjük a fülünk mellett. Nem mondjuk, hogy nincs Isten, meg nem igaz az egész, hát különben nem is ülnétek itt, vagy nem ülne annyi ember a templomokba. De az még, hogy itt ülünk, vagy itt áll valaki a szószéken, testvérek, hogy a papi pulpituson, az nem azt jelenti, hogy az illető hívő. Az egyáltalán nem azt jelenti. Attól még lehet valaki nagyon is hitetlen. Megveti az ember az ígét. Ebbe is konkretizálódik. Most látjátok, testvérek, hogy az ember, aki alapból hitetlen, következő pillanatban megisteníti magát, a következő pillanatban elveti az Isten igéjét, konkrétan ezt, hogy mit higgyen, vagy mit csináljon, azt nem figyel Istenre, nem érdekli. Megy a maga feje után, maga isteneként éli az életét. És látszik így ezekből, hogy kibontakozik, a hitetlenségből kibontakozik egy életforma. Egy létforma, amit az emberek nagy része ma él, testvérek. Ebben élnek, egy olyan létet élnek, egy olyan életet élnek, amiben Istennek nincs szerepe. Gyakorlatilag nincs szerepe, még akkor se a vallásosak az illetők. Vagy azt mondják, hogy hisznek Jézusban, mint megváltójukban. Nincs szerepe Istennek az életükben, mert a maguk uraiként élik az életüket. Továbbra is ugyanazok a hitetlenek, akik voltak, még akkor is, ha bigottan vallásosak közben. Vagy Jézust megváltójuknak vallják. Lehet, testvérek, hogy egy furcsa dolog ez, amiről itt beszélünk, de gondolkozzatok el ezeken. A hitetlenség, mint a lényünknek a legalapvetőbb és legmeghatározóbb romlottsága. Így gondoljatok mindig rá. Aminek rögtön két oldala van, és ezzel hadd térjek át az utolsó előtti pontunkra. A hitetlenségnek mindig két oldala van. Az ember egyfelől ugye elutasítja Istent, a következő pillanatban valamit aktívan máshogy csinál. Hogy így szokták megfogalmazni a Biblia hű teológusok, hogy van egy passzív és egy aktív oldala a hitetlenségnek. A passzív oldal, nézzük Ádámot például. Elutasítja Istent, és a következő pillanatban mit csinál? megszegi az Isten törvényét, ugye? Aktívan megszegi az Isten törvényét. Nem csak Istent elutasítja, aztán utána él valahogy, nem. Elutasítja Istent, és a következő pillanatban megszegik, amit Isten mondott. Ugyanaz van akár Izrael példájában is. Izrael, amikor elutasítja Istent, onnantól kezdve elkezdenek mindenféle bűnökbe élni. Mert ez a passzívan, hogy Istennek ellenállunk, ő nem, nem. De a következő pillanatban azt csináljuk, amit Isten gyűlöl, a bűnöket, amit tilt, a vétkeket. Ott vannak a Jézus korabeli zsidók. Azt mondja róluk a Biblia, hogy nem fogadták be Jézust. Elutasították, ez a passzív oldala. De közben mit csináltak? Elkezdték gyűlölni Jézust. Elkezdtek ellene harcolni, mindent elkövettek ellen, hogy valahogy minél előbb negligálják, vagy kihúzzák az élők sorából, ugye. Fölléptek ellene azonnal. Mindig ez történik, testvérek. A hitetlen nem csak elutasítja Istent, hanem rögtön utána az aktív engedetlenségnek az útjára lép, és azt csinálja, amit Isten gyűlöl. Az, hogy valaki hitetlen, az nem azt jelenti, hogy egy ilyen semleges életet él, ami se nem Isten szerint való, se nem bűnös. Ne, nem, testvérek, ilyen nincs ilyen semleges létállapot, létforma. Aki a hitetlen és az Istent elveti, az rögtön utána olyan dolgokat csinál, amiket Isten nem szeret. Amiket gyűlöl, amiket tilt, amiket megbüntet. Mi is. Ugyan ránk is igaz, rám is, rátok is. Végül lássuk a hitetlenségnek a bibliai megítélését, néhány gondolatot hadd mondjak erről. Hát az Isten, testvérek, nyilvánvaló, hogy a hitetlenséget bűnként megbélyegzi, és számos helyén a Bibliának ugye érzékelteti velünk, hogy aki nem hisz ő benne igazán, az az ember el fog kárhozni. Ez a legalapvetőbb, vagy legsúlyosabb büntetés a hitetlenségnek. Maga Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki nem hisz, vagyis hitetlen, az elkárhozott. Nem elkárhozik, hanem elkárhozott. Múlt időben. Jézus hányszor sóhajtott fel, szomorúan, amikor látta a maga körül álló embereket, és látta, hogy hiába beszél hozzájuk, ők nem hisznek. Azt mondta, ó, hitetlen nemzedék. Nem örült Jézus annak, hogy ilyen emberek vették körül. Akik nem hittek benne, és nem hittek annak sem, amit mond. Pedig annyira világosan beszélt, és annyira világosan cselekedett, és mégis elvetett a hitetlen ember. Hitetlen nemzedék. Példázataiban sokszor beszél arról, hogy például a hűtlen szolga példázatában, hogy Isten a hűtlen szolgáit ketté vágatja, és a hitetlenek sorsára juttatja. A hitetleneket Isten megbünteti. A hitetlenek sorsa kettévágatás. Nem, ez egy belső meghasonlottság, ez a kárhozat, a pokol. Egy borzasztó szenvedés. Olvassuk, amikor Jézus Tamásnak azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. Ugye, ő azt akarja, hogy az ember ő benne, mint megváltójában és urában is, a maga egészében, ne csak valamit fogadjon el, őt magát fogadja el, mint megváltó urát. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nehogy a hitetlenségnek a példájában essünk, amiben a zsidók estek, hogy ők hitetlenek voltak, és ezért nem mehettek be az ígéret földjére, mert ha mi is hitetlenek vagyunk, nem mehetünk be az ígéret földjére az Isten országába, nem tudunk bejutni oda. A hitetleneknek nincs öröksége. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy a hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Az Isten haragja van azon az emberen, aki nem hisz ő benne. Vagyis nem nyitja meg magát előtte, nem fogadja be őt a maga fenségébe. Megváltóként és úrként a fiát, megszentelőként az ő lelkét, és atyaként őt magát. Az Isten haragja, mondja a római levélbe Pál apostol, nyilván van a mennyből az emberek minden hitetlensége ellen. Elkezdi ugye sorolni, hogy mit csinálnak az emberek hitetlenül. De amire az Isten haragszik, az a hitetlenség. És utána az abból fakadó dolgokra is. Mert abból, ahogy láttuk, jönnek különböző bűncselekmények. Isten haragja van ezen, testvérek. Ez Egyszerűen nem kell magyaráznom nektek tovább ezt, hogy a Bibliában Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy a hitetlenségre haragszik, és a hitetlen ember az ő haragja alatt van, az ő büntetése alatt van, akinek ez van a szíve mélyén, aki ez hozzá is adja magát, arra az Isten haragszik, testvérek. Akkor is, ha ott ül a templomban, akkor is, ha Jézust megváltójának vallja. Nem csak akkor, ha ateistaként trónol valahol a világba, és köpköd az Isten felé. Hogy aztán visszahújjon a fejére, hogy Ákos énekli. Azzal szeretném befejezni, testvérek, hogy szeretném, hogyha úgy jól megértenénk mindnyáján, hogy ez a szívbeli hitetlenség, ez mennyire alapvető vonása a természetünknek. Nem másról van szó, rólam, rólatok. A mi természetünknek az alapvonásáról. Ebben a hitetlenségben gyökerezik az, hogy az ember tudatosan és szándékosan elvetve Istent, önmagát isteníti. Magát tartja a legfontosabbnak, és még az Istent is, de még a sátánt is a maga céljaira akarja csak használni, nem beszélve a másik emberről. Az ember elveti az Isten beszédét, a Bibliát, nem mint kulturális emléket, nem mint az úrasztalán fekvő könyvet, vagy a polcra főtett könyvet, nem így, hanem ami benne van. Nem törődik a törvénnyel, ami benne van, nem törődik az evangéliummal, nem törődik azzal, hogy mit kellene hinnie, mit kellene csinálnia a hétköznapi életbe. Elveti az igét, lepereg róla az ige, az írott ige. Mint egy kemény pajzs, ott van bennünk, testvérek, ez az ellenállás, és foggal, körömmel védjük a szuverenitásunkat Isten ellen, még akkor is, hogyha vallásos meszt öltünk közbe. Ez, testvérek, ez egy fundamentális jellegű dolog bennünk, a hitetlenségünk. Egy fundamentális dolog, és ahogy mondtam, nem bírjuk magunkból kiszedni. Ha megfeszülünk, se bírjuk magunkat hívővé tenni. Ez egy olyan dolog, testvérek, ami velünk született, mint ahogy mondja a Biblia, hogy a párduc nem tudja megváltoztatni a fortlosságát. Mi se tudjuk megváltoztatni, hogy ilyenek vagyunk. Csak azt tudjuk mondani, hogy Isten, könyörülj rajtunk. Azt tudjuk mondani, hogy Uram, Te, akinek minden képes, aki mindenre képes vagy, Te adj nekem igaz hitet. Adj nekem igaz hitet, mert Te tudod ezt bennem megteremteni a Te igéd által. Mindent az igéd által teremtesz. Ezt is teremtsd meg bennem a Te igéd által, mert nem akarok most már hitetlen lenni. Ha fölismertétek így az ige nyomán ezt, ne akarjatok ilyenek maradni, hanem tényleg, ha hitetlenül is, de fohászkodjatok Istenhez, hogy valahogy adja meg nektek, hogy hinni tudjatok, hinni tudjunk, igaz hittel, üdvözítő hittel. És nehogy elrejtőzhessen a szívünkbe ez a dolog. Ha leleplezte Isten, adjatok neki hálát, és kérjétek, hogy teremts bennem tiszta szívet, amit úgy is lehetne mondani, hogy igaz hitet, üdvözítő hitet, Uram. Ha Isten éltet minket, akkor innen fogjuk folytatni az igaz hitnek a megismerését. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük Te néked, hogy a Bibliában olyan világosan beszélsz erről a velünk született romlottságunkról, és azt is megmutatod nékünk, hogy Te ezen tudsz változtatni. De úgy változtatsz, hogy előbb fölismerteted velünk, hogy mennyire romlott szívvel születtünk meg. Látod is, Urunk, hogy ha kívülről befelé haladunk, akkor látjuk az életvitelünket, és látjuk, hogy ott sokszor bizony a Te igédnek nincs igazán meghatározó szerepe. És ha befelé figyelünk a lelkünkre, a szívünkre, akkor bizony látjuk, hogy az önistenítés is ott van mi bennünk. És ha még mélyebbre megyünk, és még mögé tekintünk a Te igéd távcsövével, vagy mikroszkópjával, akkor meg kell látnunk azt, hogy emögött, az önistenítés mögött valójában a mélységes hitetlenség, a tőled való elzárkózás, a neked való ellenszegülés áll. Urunk, nyomorult szívvel születtünk, hogy mondod az igébe, és hogy nincs egy igaz ember se a Te színed előtt. Emiatt kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és ha nem is veszed el a hitetlenséget, de adj nekünk igaz hitet. Ha meg is marad ez, hogy olyan valóságként, ami ellen harcolnunk kell, mégis teremts meg bennünk azt a hitet, amivel beléd kapaszkodunk Jézusunk, mint megváltunkba és mint Urunkba. És Te munkáld ki bennünk, hogy valóban elforduljunk ettől az én központú, egoista élettől, és egy Isten központú, Krisztus központú életet kezdjünk el élni. Kérünk, hogy munkáld ki ezt bennünk a Te hatalmaddal, a Te erőddel, mert magunktól valljuk, hogy képtelenek vagyunk erre. Köszönjük néked, hogy neked semmi nem lehetetlen. És a Te szíved azért esedezik, és azért könyörögsz az atyánál, Krisztusunk, hogy adja meg nékünk ezt az igazi hitet. És köszönjük, hogy meg is kapjuk ezt. Áldunk azért, mert most rád bízhatjuk gyülekezetünket. Köszönjük néked, hogy a kicsiket, a nagyokat a te kezedre bízhatjuk. Külön kérünk a beteg testvéreinkért, hogy a te gyógyító szereteteddel öleld körül őket, akik az elmúlt héten kórházban voltak, műtéten estek át, vagy bármi más otthoni betegség kínozza őket. Kérünk, hogy állj mellettük, és emeld magadra az ő gondolataikat, tekintetüket. Kérünk téged azért a családért is, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy megálljanak a temetésen, búcsúzva a szüleiktől. Kérünk téged, hogy áld meg, és vigasztald meg ezt a családot, és minden tagját, vondd a szívüket magadhoz közel, és add, hogy igazán benned hívő emberként találjanak vigasztalást, és boldogságot, erőt, békességet. Köszönjük, hogy kérhetünk a kisgyermekekért, akik ide járnak a gyülekezetbe, hogy könyörülj meg rajtuk, és vondd az ő szívüket magadhoz, és add, hogy igazán hívő emberekké válhassanak. Imádkozunk hozzád azokért, akik ezt a népet vezetik jelenleg, a kormányzatunkért. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet és erőt és szeretetet ahhoz, hogy rád figyelve tudják vezetni ezt a népet. Könyörülj a mi népünkön, Urunk, hogy felét forduljon egyre több tagja. Adj lelki ébredés, lelki megújulást. Te távolítsd el közülünk és a szívünkből, Urunk, a hitetlenséget, ami sokszor vallásos formát vagy kegyes formát is ölt. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyen valóban igaz hitre jutott sok-sok honfitársunk. Köszönjük néked, hogy ránk tekintesz, és meghallgatod a mi esedezésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Együttérző szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Csap Károlyné született Simon Zsuzsannától búcsúztunk február 27-én 15 órakor a kübekházi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak, az itt maradt két lányának, két fiának, Vejének, fia párjainak és az unokáknak, dédunokáknak egyaránt. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat. Szerdán, ránk következő héten, szerdán este 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk, erre hívnám a presbiter testvéreket. Ránk következő vasárnap, március 11-én házaspári alkalom lesz ifjú Pauk János testvérünkéknél. Gyerekvigyázás itt lesz a gyülekezetben. Akik jönnének, oda ide hozzák a csemetéket, majd itt őrizgetjük őket. Hirdetem azt is, hogy jövő héten, csütörtökön, este 18 órakor a felnőtt konfirmációra jelentkezőkkel találkoznék, hogy megbeszélhessük, hogy hogyan és mi módon tartsuk ezeket a ránk következő alkalmakat. Tehát a felnőtt konfirmációra jelentkezőket csütörtökön este 18 órára szeretettel hívom és várom itt a gyülekezetbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 221. dicséretet. 221. dicséretet. Ennek legelső versét énekeljük el, tehát a 221. énekünk legelső versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 221. énekünk első verse így kezdődik: Légy irgalmas, Úristen, minékünk, mert ellened álnokul vétkeztünk. Légy nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békességet kívánok a testvéreknek!